Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Lehet, hogy ott állna mögöttünk a sorban a húspultnál, és ott mosolyogna, és nem kívánná magának a királyi dicsőséget itt a földön. És csak úgy szó nélkül a végén azt mondja, hogy gyerekek, az összes bűnötöket pedig most elviszem. És ezt ott a Golgotán megtenni, az ember csak ámul és bámul.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! A műsor szerkesztője Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Bánki Horváth György az Orosházi Evangélikus Gyülekezet presbitere, felügyelője, Jézus követésének megrendítő, lelkesítő, döntéseinket formáló megélését hozza közel hallgatóinkhoz a vele hallható beszélgetésben. Krédó nevű zenekarukat hallhatják szolgálatuk helyszíni felvételéről, illetve vendégünk saját énekei szólalnak meg műsorunk során. Tartsanak ma is velünk! Vendégünk a Lélekhangolóban Bánki Horváth György informatikus. Orosházán élsz, mi kötted téged oda evangélikusként, és mégis hogyan volt jelen a gyermekkorodban egy katolikus felekezeti szál is?
Egészen az 1700-as évek közepéig kell visszamennünk, ugyanis a Bánki Horváth család egy tőzsgyökeres orosházi evangélikus család. A ők szüleim voltak azok, akik másokkal együtt Orosházára jöttek a hitüldözése miatt. Zombáról érkeztek az első telepesek, akik 1744-ben újra alapították Orosházát, és már ott látunk bánki horvátokat. Édesapám még családja kevésbé tartotta a hitét. Ekkor jött a képbe édesanyám, aki hithű katolikus. És akkoriban az volt a szokás, hogy egy katolikus evangélikus házasságra csak akkor kaptak áldást, úgymond a katolikus templomban, hogyha a gyerekeket megígérték, hogy katolikusnak fogják keresztelni és nevelni. És ez így is történt, úgyhogy nővéremet, bátyámat is, engem is katolikusnak kereszteltek. Voltam első áldozó, ott bérmálkoztam, és hát a nagy rendező úgy adta, hogy megismerkedtem egy evangélikus lánnyal, a jelenlegi feleségemmel, és ott ismerkedtünk meg már a gyülekezetben, és azóta hát egy kicsit átpártoltam az evangélikussághoz. Ott találtuk meg mind a ketten a közösségünket.
Úgy hallottam, hogy az egy ökumenikus énekcsapat vagy ilyesmi volt, ahol találkoztatok a feleségeddel, az a New Life nevet viselte. Mennyiben volt ökumenikus ez, és mit segített neked a hited útján?
Abban az időben Orosházán szolgált Győri Gábor, evangélikus lelkész. Ő hozta létre tulajdonképpen a Parakletos nevű csapatot. Az evangélikus gyülekezetben alkotta meg ezt a közösséget. Ezzel párhuzamosan mi találkoztunk a katolikus testvérekkel a katolikus gyülekezeti házban. Kialakult egy olyan közösség, hogy péntek esténként a katolikusoknál gyűlt össze mindenki. Szombaton az evangélikus ifi volt. Ebből alakult ki egy olyan csapat, akik hát az Isten munkájának köszönhetően úgy döntöttünk, azt hiszem 1991-ben volt, amikor húsvétre megtanultuk a Sié Jenőnek az Értem is meghalt a kereszten című passióját. Ez volt az a kezdet, ami egy teltház, szülők, ismerősök ott voltak a templomban. A csapat megmaradt, és hát kb. 15 évig biztosan minden nyáron jártuk az országot, mentünk turnézni, hálózsákban aludtunk, különféle templomban szolgáltunk, tehát már a csapat összetétele is ökumenikus volt, katolikusok, evangélikusok, baptisták is voltak benne, és ez volt az a közeg, amiből az én hitem is kifejlődött.
Mi hiányzott neked mégis ebben a nyüzsgő, ifi közegben, ahol énekeltetek, amit szerettél, zenéltetek, szolgáltatok, mi az, ami többet szerettél volna esetleg ennél?
Hát megmondom őszintén, abban az időszakban semmi nem hiányzott. Tehát ez volt szinte maga a beteljesülés, amikor én 14 éves koromtól kezdve elkezdtem itt játszani, és konkrétan doboltam. Mondták, hogy hát Gyurika, nem jössz dobolni? Hát nincs dobom, nem baj, majd szerzünk. Én saját készítésű dobfelszerelésen, ilyen konzervdobozokból tanultam meg dobolni, de ez ugyanaz volt, mint hogyha odaülnék egy nagy szerkóhoz, és szereztek dobszerkót. Tulajdonképpen ez volt az én szerepem. Én ott nem éreztem, hogy nekem erre több lenne szükségem. Valahogy az a személyes találkozásra való igény az jóval később, inkább felnőtt korban alakult ki. Ez inkább megalapozta ezt a későbbi fordulatot.
Neked nem volt közben egy ilyen kamaszkori ellenállás vagy elfordulás Isten dolgaitól meg a közösségtől?
Ez inkább később, egyetemista koromban volt. Akkor volt egy ilyen, hogy itt aztán mindent bele. Itt azért jöttünk, hogy bulizzunk, focizzunk, nem baj, ha rosszak a jegyek, lényeg, hogy kettes meglegyen. Hát valahogy ezzel az attitűddel vágtam neki az egyetemi éveknek. Rögtön a legelső vizsgám elbocsátottak, hogy talán ezt kicsit még jobban meg kellene tanulni. Ez volt az kísérleti mechanika vizsga fizika szakon. És 2 évig biztos tartott ez a kicsapongó időszak, ami inkább arról szólt, hogy minél távolabb Istentől. Nem tagadtam meg, de jó volt úgy távol lenni egy kicsit tőle, hogy most eleget voltam, rendes kisfiú, most én egy másfajta életet szeretnék élni. Hozzá kell tenni, hogy ekkor még feleségemmel nem jártunk együtt. Mi egymást gyakorlatilag általános iskola óta ismerjük, nem volt messze az osztálytermünk. Egymás mellett voltunk, egyre közelebbi baráti közösségekbe, de az említett egyetemi évek alatt még nem voltunk egy pár.
Az Istenhez közeledésed és a feleségedhez való közeledésed valahogy össze is kötődött aztán?
Ezt lehet mondani. Nem tudom, melyik volt előbb, ezt a nagy rendezőtől majd megkérdezem, mikor szemtől szembe fogunk állni. Az biztos, hogy bennem 1997 környékén fordult meg a dolog, amikor egy szilveszteri alkalmon együtt voltunk, és egyébként a feleségem már akkor ott volt, ugyanabban a közösségben, és ott pont hárman adtunk elő egy vicces kis performance-ot. Ez az evangélikus gyülekezet által szervezett szilveszteri alkalom volt, ahol nyilván lett volna lehetőségem máshová menni, és egy kicsit így rosszul is éreztem magam, hogy mit keresek én itt, mindenki bulizik, még ilyet, hogy én egy gyülekezetbe szilveszterezzek, hát ez milyen bénaság. Ott történt ez az előadás, az már alapból vicces volt, tök jó beszélgetések voltak, és utána történt, hogy átmentünk a templomba, és ott volt egy olyan elcsendesedés, amelyben akkor éreztem először, hogy szólt hozzám az Úr. Addigra már egészen meggyökereződött bennem ez a léha, lázadó magatartás, és ott a templom csendjében volt egy olyan élményem, hogy mintha egy erdő közepén lennék, egy nagyon sűrű erdőnek a kellős közepén, és azt mondta nekem az Úr, hogy fordulj meg. Erre ne menj tovább. Biztos vagyok benne, hogy ez Jézus hangja volt. Emlékszem rá évtizedek távlatából. És ott valahogy megfordult bennem minden. Azt nem mondom, hogy azonnal elkezdtem rohanni ki az erdőből, de az irány megváltozott. És úgy szépen lassan elkezdtek rendbe jönni a dolgok. Elkezdtem jobban tanulni, még hónapokkal később kezembe került egy biblia, abba belenézegettem, és meglepően érdekes dolgokat találtam. Pedig Károli biblia volt, de olyan módon szólt hozzám, mintha teljesen mai lenne a nyelvezete, legalábbis a tartalma. Ezután történt, ahogy kezdtek kisimulni a dolgok, hogy Adriennel is közelebb kerültünk. Úgy éreztük, hogy egymásnak vagyunk teremtve, egyből tudtunk együtt imádkozni, tehát megvolt eleve a közös alap. Úgyhogy jól mondod, valahogy ez a kettő együtt alakult ki.
Szavadra létrejöttek völgyek és hegygerincek, s fenn az égen szállt a sok madár. És ő, kit úgy szerettél, elárult egy szép gyümölcsért, véget ért az álom, kezdődik egy új kaland, amiről nem írnak a történelem könyvek, hogy mi történt ott a világ kezdetén. Ha elmesélnéd egyszer, miért döntöttél így, hogy meghalsz az emberért, amiről nem írnak a történelem könyvek.
A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szól, benne Bánki Horváth György, informatikust, az Orosházi Evangélikus Gyülekezet felügyelőjét kérdezem. Úgy érzed, hogy máig is formálódik a hited? De ez valóban az életünk végéig tart, vagy vannak azért egészen eseménytelen, de meghitt, békés időszakok is szerinted? Hogy tekintesz vissza erre a már több évtizedre, mióta Jézusban hívőnek vallhatod magad?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az én megtérésem lépcsőzetes volt. Tehát volt ez az erdős élményem. Utána olyan óriási istenélményem nem volt, inkább úgy táplálkoztam ebből az élményből, és próbáltam összerakni a dolgokat. Amikor Istennel újra találkoztam, az sokkal később volt, már amikor az első gyermekünk megszületett. Németországban voltunk, ott, ahogy tologattam az egyik parkból a másikba, és amikor elaludt, akkor már voltak olyan okostelefonok, amivel lehetett igehirdetéseket hallgatni. Letöltöttem a híres református prédikátor Zimányi Józsi bácsinak a több száz igehirdetését. Ezeket hallgattam napról napra, hétről hétre, és ott volt az élményem, amikor hallgattam az egyik igemagyarázatát, és elhangzott az a mondat, hogy csak nézz fel a keresztre. Ha bármi csüggedés ér, vagy szomorú lennél, vagy nyomasztanak a bűneid, akkor csak nézz fel a keresztre. És ott én úgy éreztem, hogy fel tudtam nézni erre a keresztre, és ott újra megérintett Jézus közelsége. Ezek azok az élmények, amiket nem lehet kitörölni. És a kettő között is voltak azért olyan hullámok, amik mindig előrébb visznek, mindig van egy új élethelyzet, megszületik a gyermeked, akkor az megint egy más helyzet. Folyamatosan más emberré leszel. És ezekben mindig beleszól Isten, mindig újra kell tanulni szinte az életet, és akkor eljön egy olyan pont, hogy valamit nagyon nem értek. Ez régen működött, most miért nem működik? Akkor lehet lázadni, de lehet elcsendesedni, és azt mondani, hogy Uram, ezt már most már tényleg nem értem. Valamit szóljál már. És akkor úgy az ember milyen magába száll, akkor valahol egész mélyen, ott talán az erdőben, ott van egy hang, amit meg kell hallani. És ez a hang néha nagyon egyszerű dolgokat mond, csak lehet, hogy nem akartam meghallani. Akkor új utakra indít. Ugyanazokat a dolgokat esetleg más színben tünteti fel. Egészen máshogy tudok látni dolgokat. Nagyon sokszor ilyen parkos, erdőben is sétálós élmények során találkozok olyan igékkel, amik esetleg zenehallgatás során jönnek elő. Megszólít egy ige, amit már ezerszer olvastam, de ilyen színben még soha nem láttam.
Van ilyen igéd, ami most eszedbe jut?
Egy egész közeli élményem, ahol most is vagyok, ez a dolgozó szobám, és itt van zongora, gitár, egy elég nagy szoba, ahol tartottunk már közös dicsőítéseket is. Itt van egy fekvenyomópad, lehet edzeni, és van ebben a kis szobában a sarokban egy oltár. A Békés Csabai oltárkép van egyébként kirakva, hogy Jézus függ a kereszten. És ez alatt az oltár alatt van egy ige, egy kép, amire az van írva, hogy erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. És ez is ott van már hónapok óta, és valahogy most tavasszal volt egy olyan élményem, hogy nagyon el voltam gyengülve, testileg is, lelkileg is. Teljesen össze voltam törve, hogy jó, napról napra vonszolja magát az ember előre, de meddig tart ez? És akkor egy este egy ilyen gyertyát gyújtottam az oltáron, megláttam ezt a szöveget, és egy hang lett belőle, ami azelőtt csak egy felirat volt, de valahogy egy hang lett belőle, és azt mondta, hogy ne félj, hát erőt adok, annál jobban nem foglak megpróbálni, mintha nem bírnád, hogy erőt ad a megfáradtnak. Ebben van az, hogy az Isten igéje az élő és ható. Hogy nem csak egy szöveg vagy közhely, hanem egyszer csak meg tud szólalni, leírva, hangozva, akármilyen módon. Erre készen kell állni, és ha jön, akkor el kell fogadni.
Dicsőítést említettél, és hogy énekelsz és zenélsz. Számodra hogyan szólal meg Isten üzenete egy-egy énekben? Mitől több és mit ad a keresztény zene?
A keresztény zene az a hullámhoz, ahol érzelmileg is meg lehet élni az Istennel való találkozást. Van néhány olyan zene, például a Jesus Culture-től, amit kifejezetten ritkán hallgatok. Azért, mert tudom, hogy ha meghallgatom, akkor könnyes lesz tőle a szemem. Tudom, hogy rajta keresztül annyira közel lehet kerülni az Úrhoz, hogy ezt nem szabad a hétköznapokban elcsépelni. Ez az egyik oldala a dolognak. Másrészt vannak olyan dicsőítő zenék, amik bármikor jöhetnek, és át lehet tőlük úgy szellemülni, hogy akár egy ige hirdetés előtt megnyitja az utat az igének. Egy olyan csatorna, amit nem lehet mással pótolni. Tehát tényleg annyira kreatív volt a mi Istenünk, amikor kitalálta ezt az egészet, a harmóniákat, a hangközöket, hogy még erre is volt ideje, türelme. Sokszor rácsodálkozom, hogy ez olyan, mint az ízek, meg a szagok, meg a színek, hogy simán lehetne az ember is olyan, mint egy autó, hogy van dízel, meg benzin, kétféle táplálék, és megy veled. Ő kitalálta, hogy lesz több ezerféle íz és különféle ételek. Az illatok ugyanez, és a zene is ez, hogy biológiailag lehetne élni zene nélkül, de a léleknek egyszerűen szüksége van erre a fajta kapcsolódásra. 2010-es években volt, hogy én magam is írtam dalokat. Van egy egész nagy csokor befejezésre váró dalokból, de van egy három olyan dal, amit meg is lehet hallgatni. És volt, amit abban már énekeltünk dicsőítő alkalmon. És a mai napig is ugye a krédóval zenélünk, istentiszteleti alkalmakon, meghívásokon. És ez az a csapat egyébként, ami az egykori New Life-ból még megmaradt Orosházán, kiegészülve azóta már néhány új emberrel. Ennek remélem soha nem lesz vége.
Jelent számodra a szolgálat Orosházán, a gyülekezetedben és a környezetetekben? Hogyan tudtok szolgálni akár családdal?
A feleségemmel együtt igyekszünk minél több szolgálatban részt venni. Hadd kezdjem akkor ő vele. Ő 10 éve, azt hiszem kb. 2008 óta megalkotta Orosházán a Tipegő istentisztelet nevű alkalmat, amit egyébként Németországból hoztunk. Ez a 0-tól 5 éves korosztály, tehát nem a kisiskolások, nem a családi, hanem a még fiatalabbak, egészen pici kis tipegő, totyogó kisbabák és szüleik, és ő alkotott meg hozzá egy liturgiát, összehozta a csapatot, azóta is csinálják, művelik. Van egy nagyon szép kis tábla, azt például én csináltam, mai napig van, hogy én is tartok alkalmakat a piciknek, hogyha be kell ugrani. Ez már az a terület, amit már eleve ketten kezdtünk el. Presbiterek vagyunk mind a ketten, sok éve, említettük az előbb a zenét. Ugye szeretem nagyon azt a képet, hogy ugye a táplálkozás, légzés, testmozgás kell a biológiai embernek. Az Isten igéje a táplálkozás, a légzés az imádság, és a testmozgás a léleknek pedig a szolgálat. Ha csupán ájtatos kapcsolatban vagyunk Istennel, és még imádkozunk is, valahogyan öncélú az egész. És a szolgálat az, ami ezt kifelé is megvalósítja. És 2024, a legutóbbi tisztúító választás óta én kaptam bizalmat az egyházközségi felügyelői címre, és hát ebben is igyekszem nem csupán az adminisztratív részre koncentrálni a tevékenységemet, hanem ahol lehet megmozgatni folyamatokat, akár a lelkészeket egy kicsit mobilizálni. Még bírjuk, de már van egy kis tapasztalat, talán egy kis rutin, úgyhogy ebben az időben nem lehet hátadőlni, meg azt mondani, hogy pihenünk, és hát örömet okoz, mert ki másokat felügyít, maga is felüdül.
Gyerekeitekre hogy hatott ez, hogy ti gyülekezetbe vittétek őket? Mi az, ami átadható a gyerekeinknek a hitünkből?
Van két nagyobb fiunk, ők már 18 és 20 évesek, illetve van egy kislányunk, ő 11 éves múlt. Amikor a fiúk kicsik voltak, akkor még minden nap mindannyian dicsőítéssel zártuk az estét. Énekeltünk, imádkoztunk, istentiszteletre elvittük őket, a mai napig jönnek velünk istentiszteletre, ebben nincs változás, viszont azt már nem mondhatom el, hogy a mai napig minden nap mind az öten leülünk imádkozni. Szeretném, ha így lenne, de talán megvan annak a helye, hogy ők saját maguk találjanak erre rá, ezt nem lehet kényszeríteni. De nemrég megtudtuk, hogy ők maguk is imádkoznak esténként, és jó visszahallani néha másoktól olyan visszajelzést, hogy érdemes volt azért a példát mutatni, érdemes volt a hitet megalapozni. Ugye a lányunk, ő most 11 éves, ővel a mai napig azért leülünk, de már ott is látható, hogy ő is már próbálja ezt a lázadó attitűdöt felvenni, viszont ami mindig működik és mindig halt, az a példamutatás. Sokszor csak odaéljük azt az életet, hogy mindent Istenből indítunk. Ha egy nagyobb útra megyünk, mindig imádkozunk. Bármi esemény történik, ami esetleg meglepődünk, akkor egyből mondjuk, hogy az Úr a kezében tartja. Nem kell aggódni. És ezek olyan természetes módon ott vannak a hétköznapjainkban, vagy azok a zenék, amiket hallgatunk, ezek valahogy úgy átitatják a hétköznapokat, mint egy itatós papírt, a víz. Ebben nagyon is egyet is értünk a feleségemmel, hogy nem szabad azt mondani, hogy most hagyjuk őket, és majd felnőttként eldöntik. Mert ha nem élték meg kiskorukban, mit jelent Jézussal járni, akkor felnőttként nem valószínű, hogy maguktól egyik napról a másikra elkezdenek Jézusban hinni, ha csak Jézus meg nem szólítja őket. Nyilván mindenféle extrém megtérésre léteznek példák, de azért nagyon nem mindegy, hogy kitesszük-e a gyereket az Istentől távoli életnek, és imádkozunk, hogy jaj, majd csak esetleg megszólítja az Isten, vagy pedig már gyerekként is a szépre, a jóra, az Istennel való járásra tanítjuk, és csupán idézőjelben azért imádkozunk, hogy még szorosabbra fonja a kapcsolatát Istennel.
Visszautalnék a tipegőknek szóló Isten tiszteletre. Ajánlott tehát az egészen piciknek is, hogy ilyen közegbe jöjjenek, tehát a templomba, bevigyük őket, és ott kelljen nekik valamire figyelni, ami azt mondanák sokan, hogy nem nekik való?
Pont erről beszélgettünk a feleségemmel néhány héttel ezelőtt, hogy kinek is szól ez a tipegő? A kicsiknek vagy a szüleiknek? És arra jutottunk, hogy mindkettőnek, de talán egy fokkal jobban a szülőknek. A kicsiknek szól azért, mert átélik a közösségi élményt. De egyébként ez nem a templomban, hanem a gyülekezeti házban, ott legalább jó meleg is van, van egy nagyon szép szőnyeg, ami le van terítve, és nagyon szeretik, mert eleve úgy hirdetjük meg, hogy itt mindent lehet, nyilván bizonyos keretek között, nem baj, ha valaki belesikongat a téma felvezetésbe. De ez is belefér. A kicsik átélik eleve azt, hogy a templomba vagy a templom mellé jönnek. Átélik azt, hogy vasárnap megyünk valahová, és azért azt értik, hogy Istenről szól a történet. Nagyon sokan, akik jönnek, már eleve az evangélikus óvodába járnak. De vannak teljesen külsősök is, akiknek elvileg semmi intézményi kapcsolata nincs az evangélikus egyházzal. Talán ismerik Adrient a másik foglalkozáson, amit ő keddenként tart a művelődési házban, és igyekszünk úgy elmondani a téma felvezetést mindig, hogy a szóljon gyereknek és szülőnek egyaránt. És nagyon meglepő, sokszor a szülők még nagyobb csillogó szemmel hallgatják, hogy soha nem hallottak erről, hogy például, ahogy húsvétkor nagyon sokan előkerül az a történet, hogy a királynak a fia ellopja az aranykelyhet, és hogy kihirdeti a király azt a szabályt, hogy akinél ellopott aranykehely lesz, de ugye még nem tudja, hogy a fia, csak hogy ellopták az aranykelyhet, és akinél megtalálják, azt nyilvánosan megkorbácsolják a főtéren. És hetekkel később kiderül, hogy a fia lopta el. Kihirdetik a korbácsolást, ott van az egész nép, és felvezetik a fiát, és készen áll mindenki, hogy megkezdődjön a büntetés, és az utolsó pillanatban a király leveszi a köpenyét, és ráhajol a fiának a testére, és jelt ad, hogy kezdődhet a korbácsolás. Ő veszi át, és hogy ezt, ahogy így elmondjuk, és azt mondjuk, hogy ugyanezt tette Jézus értünk. A büntetés a következménye, de az Isten saját maga vállalta át. És ahogy ezt a gyerekek megértik, sokszor lehet látni a csillogó szemeket, hogy ezt nem is gondolták, hogy az Isten halálosan tud szeretni. Hogy nem csak ott a templomban van, a hideg templomban, különféle freskókon, és különféle törvényeket, meg szabályokat szab. Ő pont, hogy egy szerető Isten, aki így szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta. És ezek mind olyan dolgok, amiket kicsi és nagy egyaránt megért. Nem beszélve a dalokról, a végén, amikor áldást kapunk, és ezeket nagyon-nagyon szeretik mindannyian.
Szeretek nálad lenni, előtted megállni, nyári éjszakán, csillagok alatt, térden állva, karjaim kitárva, csodálni végtelen hatalmadat.
Mondtad, hogy szólt hozzád az üzenet, hogy nézz fel a keresztre. Mit jelent neked ennek a történetnek is a fényében Jézus keresztje, és mitől több ez, mint a többi Jézussal kapcsolatos élmény, megtapasztalás?
Hogy miért kell felnézni a keresztre? Ez mindig azt hozza elém, hogy olyan szinten bűnre hajlamos az ember, amit nem is gondol néha magáról. Hajlamos az ember úgy tekinteni magára, mint aki mentes a bűncselekményektől. Mert legtöbbünk azért valójában őszintén nem büszkélkedhet idézőjelben áruházi lopásokkal, talán nem vagyunk gyilkosok, de Jézus pont azért jött, hogy megismertesse velünk, hogy nem kell ahhoz bűncselekményeket végezni, hogy bűnösnek érezzük magunkat, hogy észrevegyük, hogy mennyire bűnre hajlik a mi természetünk. Vagy sokszor még, amikor a szép és a jó van előttünk, akkor is lehet, hogy a gondolataink teljesen máshol járnak. És ez volt az, amit Jézus elmondott a hegyi beszédben is, hogy vedd észre, hogy ha már egy asszonyra bűnös kívánsággal tekintesz, akkor már egy kicsit félreléptél, akkor már egy kicsit rossz vágányon vagy. A szívedben már tulajdonképpen megtörtént. És hogy nem a bűncselekmények azok, amik ezt okozzák, hanem a szívünknek a bűnre való hajlama. És amikor az ember felnéz a keresztre, és azt látja, hogy az Isten ezt megtette érte, hogy a bűneimet, az én bűnre halló természetemet magára vette, és nem bánta, hogy leköpik, hogy megkorbácsolják, és felszögezik egy keresztet, tulajdonképpen kidobják a szemétdombra. És hogy ezt mind megtette értünk, ez olyan hatalmas szeretet, amit emberi észre nem is lehet nagyon felfogni. Ez csak a szívünkkel tudjuk felfogni, vagy különféle hasonlatokkal, mint mondjuk az előbb említett király példája, hogy annyira szeret minket, hogy egyszerűen nem törődik bele, hogy elveszünk. Hát a bűn következménye a halál, és anélkül elvesznénk, ha valaki nem nyúlna hozzánk a magasból. És ami még csodálatos és gyönyörű Jézussal kapcsolatban, hogy nem kell nyújtózkodnunk az ég felé. Szinte minden ember vágyik valami szépre, jóra, vágyik az Istennel való közösségre. Ez sokan különféle technikákkal próbálják megoldani, de ő lejött a földre. És ha itt lenne a földön, akkor tényleg lehet, hogy elbiciklizne mellettünk a főutcán, vagy lehet, hogy ott állna mögöttünk a sorban a húspultnál, vagy teljesen hétköznapi dolgok lennének, és ott mosolyogna, és nem kívánná magának a királyi dicsőséget itt a földön. És csak úgy szó nélkül a végén azt mondja, hogy gyerekek, az összes bűnötöket pedig most elviszem. Elviszem a balhét helyettetek. És ezt ott a Golgotán megtenni, az ember csak ámul és bámul. Számomra ezt jelenti Jézus közelsége.
A Biblia milyen részei tanítanak téged legjobban, vagy mi az, ami most a szívedhez különösen valami miatt közel áll?
Nagyon szeretem a leveleket az Új Szövetségből, különösen Pál apostolnak a leveleit. Például a Kolossé levélben, a harmadik fejezetben van, öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Olyan direkt és közvetlen, hogy megmondja, hogy mit kell tenni. Én gyakorlatilag ember vagyok. Nevén van nevezve a gyerek, hogy a paráznosságot, a tisztátalanságot, az önzést, a kapzsiságot, ezek azok, amik elválasztanak Istentől. Hogy lehet elkenni az egészet, hogy én ilyen típusú ember, meg amolyan típusú ember, de végülisorban ott van a végén az a néhány emberi tulajdonság, a gőgösség, a kapzsiság, ami Istentől elválaszt. És ezzel szemben állnak például a léleknek a gyümölcsei, az öröm, a tisztesség, szeretet, jóság, mértékletesség, és ezeket, ha az ember igazán akarja, akkor tudja is magában azonosítani. Ezekben lehet fejlődni. Egy projektmenedzser is megtalálja azokat a területeket, ahol konkrétan fejlődni kell. Nem általában kell a projektről jókat vagy rosszat mondani, hanem megvannak azok a területek, ahol fejlődni kell. Ezeket a területeket át tudom adni Istennek. És azt mondom, hogy Uram, én szeretnék fejlődni. Szeretném, hogyha benned lenne az örömöm, és nem feltétlenül hétköznapi, vagy akár ilyen földi dolgokban. Vagy szeretném, hogyha a jóság erősödne bennem, a tisztesség. Szeretném, hogyha a békességben fejlődnék. Akkor az Isten ezeket a területeket meg fogja áldani. És így fogunk hozzá egyre közelebb kerülni, és az örök életben pedig áldani, hogy jól döntöttünk, és hogy ő lehajolt hozzánk leginkább, és hogy azt fogjuk őt látni színről színre.
Műsorunk első részében vendégünk Bánki Horváth György, orosházi evangélikus presbiter és felügyelő volt. A folytatásban egy kedves idős testvérünket, Engi Sándornét Zsíros András kérdezi majd.
Ez itt a Lélek Hangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
Rádió Misszió.
Önök továbbra is a Lélek Hangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélek Hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
A Lélekhangoló adásának mai vendége Engi Sándorné Erika néni, aki 78 évével egy igazán életvidám tekintettel néz itt velem szemben a stúdióban, a Békéscsabai Kékkeresztkörnek a vezetője. Mit is jelent ez a Kékkeresztkör? Az emberek nagy többsége talán a Vöröskeresztre gondol elsősorban, amiről azért a legtöbben tudják, hogy az egészségügyhöz, a gyógyításhoz van köze. Van-e valami ilyen kapcsolódása a Kékkeresztnek a gyógyuláshoz?
Annak idején, mikor még nagyon mélyen volt az alkoholizmusba a férjem, akkor kaptuk meg a Kékkereszt telefonszámát. Nehéz volt dönteni abban, hogy ő is partner legyen, hogy ő is akar gyógyulni, mert neki kellett bejelentkezni. Ez megtörtént, és mai napig hálásak vagyunk, mert ötszöri pszichiátriai kezelés után sem gyógyult meg. Felkerültünk Dömösre 2004. május 10-én, és a harmadik napon egy ének hatására, ó Jézus árva csendben az ajtón